hír stúdióban Horváth Kálmán várja önöket.
Köszöntöm a Duna Televízió nézőit, a híradót látják. Árvízvédelmi veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormányfő, Gyurcsány Ferenc, ezt a Kormányzati Koordinációs Bizottság javaslatára 15 órától több folyószakaszra hirdette ki. Közben rekordmagasságot döntött a Dunai árhullám, Budapestnél elérte a 848 cm-t.
Az árvízvédekezési vészhelyzetet, ahogy a grafikán is látszik, a Dunán Komárom, Esztergom, Budapest, Tas szakaszra, az Ipolyon pedig Ipoly-Tölgyes és a Torkolat között hirdette ki a miniszterelnök. A vészhelyzet kihirdetése arra ad felhatalmazást, hogy az érintett területek polgármesterei, az érintett megyék közgyűléseinek elnökei, illetve Budapest főpolgármestere bizonyos döntéseket a képviselőtestületek és a közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül meghozhassanak.
Elrendelhető a lakosság, vagy a lakosság egy részének, lakóhelyének elhagyása a jogszabály szövege szerint a kitelepítés. Elrendelhető a korlátozással érintett területeken, vagy azok egy részén az ott tartózkodás tilalma, vagy engedélyhez való kötése.
Emellett jóváhagyás nélkül elrendelhető közlekedési korlátozás, a folyamatos polgári védelmi szolgálat, a hátrahagyott értékek elszállítása és az elhagyott lakóépületek őrzése. A belügyminiszter emlékeztetett, az alkotmányban van egy felhatalmazás, amely szerint vészhelyzet esetén az alapjogok korlátozhatóak.
Miniszterelnök úr kinyilvánította, hogy erre semmiképpen sem kerülhet sor, tehát a kormánynak ilyen szándéka nincsen, különös tekintettel a közelgő választásokra mindenki nyugodtan teheti egyébként a dolgát.
A kormányfő tájékoztatása szerint vasárnap óta nem kellett újabb a költségvetést érintő döntést hozni. Az árvíz elleni védekezés eddig 3 milliárd forintba került.
Itt naponkénti 100 és 200 millió forint közötti összeggel kell számolnunk, hiszen munkaerőt, gépeket, embereket kell készültségben tartani.
Budapestnél a Duna megdöntötte a 848 cm-es rekordmagasságot. A számítások szerint ugyanakkor az eddig valaha mért legmagasabb vízállást kedden 12 cm-rel is meghaladhatja a Dunai árhullám.
A gátak 10 méteres vízmagasság esetén is védik Budapestet, de ezt nem fogja sehol sem elérni, sem megközelíteni a vízmagasság.
Ömlik a víz a Batthyány téri aluljáró és a Hév állomás plafonjából. A BKV tájékoztatása szerint egy elektromos kábel védőcsatornája egy 10-15 cm-es eternit cső vezeti be ide a vizet. A Hév ezért csak a Margit hídig jár, a metró azonban egyelőre még megáll a Batthyány téren is. A Bem József térnél és a Margit híd alatt a csatornákon keresztül ömlik a víz, ami mintegy 30 cm-es magasságban áll már. A csatornázási művek szóvivője szerint ugyanakkor nem okoz gondot a csatorna hálózatban az árvíz. Kora délutánig 880 ezer köbméter homok felhasználásával csaknem 200 ezer zsákot helyeztek el a harmadik kerületi védővonalon. A római parti szakaszról eddig 21 embert, köztük két súlyos beteget kellett kiköltöztetniük a mentéssel foglalkozóknak.
Szeretném azzal biztatni a lakosságot, hogy az első rendű védvonal mögött valószínűleg megússzuk a helyzetet. Hát a hullámtér az, ahogy számítani lehetett, elszállt, elúszott, pontosabban mondva.
Az óbudai polgármester hangsúlyozta, a rendkívüli árvíz miatt továbbra is várják az önkéntes segítők jelentkezését a harmadik kerületben. Hajnalra befejeződött a Margit-sziget körbezárása is. A homokzsákokból épített gát 900 cm-ig véde a víz átcsapásától. A MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a folyók magas vízállása miatt, de van olyan vasútvonal is, ahol leállt a közlekedés.
A hazai árvízhelyzettel részletesen foglalkozunk a ma esti közbeszéddel a híradó után. Óránként 1 cm-rel emelkedett egész nap az Elba vízszintje a folyó németországi szakaszán. Németországban és Csehországban eddig több száz ember kényszerült elhagyni otthonát.
Dresdánál 738 cm magas vízállást mértek. A szakemberek szerint a gátak tudják tartani az óriási víztömeget, ugyanakkor az ár részben elöntött több környező helységet, és Dresda egyik mélyebben fekvő városrészéből 300 embert kellett kiköltöztetni. Az óváros valószínűleg megmenekül, és általában a rekord vízmagasság nem éri el a 2002-es nagy elbai árvíz szintjét. A Morva alsó ausztriai szakaszán gátszakadás történt. Egy több mint 2000 lakosú település víz alá került, körülbelül 400 embernek kellett elhagynia otthonát. Közben Bajorországban már enyhül az árvízi helyzet, azonban Észak-Csehországban kritikussá vált. A 120 ezer lakosú Ustinad Labemben víz alá került az egyik Elba híd, a városból közel 2000 embert telepítettek ki, több száz lakásban megszűnt az áramszolgáltatás. Morvaország déli részén mintegy 4000 lakos kitelepítését rendelték el a hatóságok. A cseh kormány újabb anyagi segítséget szavazott meg a rászorulóknak.
Robbantás Irakban, legkevesebb 10 ember meghalt és 38-an megsérültek Bagdad síita negyedében egy autóban rejtett pokolgéppen elkövetett merényletben. A kis teherautóban rejtett robbanó szerkezetet egy mecsetnél hozták működésbe, akkor, amikor a hívők az esti ime után kitódultak az utcára. Most pedig további külföldi híreink következnek röviden.
Az Irakban állomásozó amerikai csapatok kivonásáról rendeztek népszavazást az Egyesült Államok Wisconsin államában. 32 városban kérdezték meg a szavazókat, és a többség mindenütt ellenezte az amerikai jelenlétet. A szavazás pikantériája, hogy George Bush errefelé a legutóbbi választáson is elsöprő győzelmet aratott.
Legkevesebb 23 halálos áldozatot követeltek a tornádók az Egyesült Államok 3 közép-nyugati államában. A legerősebb szélviharok Tennessee állam 5 megyéjében söpörtek végig, ahol a sérültek száma is több tucatnyi. A tornádók igen jelentős anyagi károkat is okoztak.
Benzines palackot dobtak a törökországi Isztambulban egy buszra, 3 meghaltak. Sajtójelentések szerint a támadók a betiltott kurdisztáni munkáspártot éltető jelszavakat skandáltak. Törökországban a múlt hét elején temették el a betiltott Szakadár kurdisztáni munkáspárt 14 fegyveresét, akik a török hadsereggel a hegyekben vívott harcok során vesztették életüket.
Igen sok választópolgár üres szavazócédulát dobott az urnákba a tajföldi előrehozott parlamenti választásokon. Az üres szavazócédulák aránya elérte a leadott voksok 49%-át. Igaz, Tajföldön a választókerületek 70%-ában csak a kormányon lévő párt állított jelöltet.
Átadták az első nemzeti vízumot hazánk csíkszeredai főkonzulátusán. Az ügyintézés ingyenes, az elbírálási idő 15 nap. A főkonzulátus működésének eddigi 18 napja alatt 250 vízum kérelmet nyújtottak be. Nemzeti tartózkodási vízumot eddig 8-an kérelmeztek. Új gazdaságot, új államot és új politikát vár a Fidesz a választások után, mondta Szombathelyen Orbán Viktor.
Esélylatolgatások helyett tegyék a dolgukat. Ezzel a felszólítással kezdte szombathelyi beszédét Orbán Viktor, aki önkritikával utalta 4 évvel ezelőtti eseményekre, amikor a jobboldal hívei elhitték a közvéleménykutatások előrejelzéseit. Orbán Viktor hangsúlyozta, új gazdaságot, új államot és új politikát akarnak.
Nekünk olyan politikára van szükségünk, amelynek nincs fontosabb küldetése, mint hogy a magyar emberek emberi méltóságát minden körülmények között megvédje. Ezt várjuk az új politikától.
Orbán Viktor kiemelte, meg kell védeni az utolsó magyar közvagyont, az egészségügyet, ami Mikola István feladata lesz. Ezért bármilyen hevesen is támadják a volt egészségügyi minisztert, ő minden helyzetben ki fog állni mellette, mondta a pártelnök.
Az MSZP elnöke szerint egy héttel a választások első fordulója előtt olyan erős a magyar baloldal, mint még soha. Hiller István úgy véli, egy modern és gyarapodó ország képe összekapcsolódik Gyurcsány Ferenc kormányával.
Nemekre nem lehet egy országot építeni. Azzal, hogy folyamatosan azt szajkozza a másik oldal, hogy minden rossz, semmi sem jó, ettől még nem lesz jobb senkinek, mondta Hiller István Sárbogárdon.
A mi elődeink, nagyapáink és ükapáink és az ők ükapjai annyiszor, de annyiszor hivatkoztak arra, hogy bár megvan bennük a tehetség, tudják, hogy mi az, amit tenni szeretnének, de nem tudják megvalósítani, és amiért nem tudják megvalósítani, azt hol úgy hívták, hogy török spáhi, hol úgy hívták, hogy Habsburg-Labanc, hol úgy hívták, hogy Wehrmacht, hol úgy hívták, hogy vörös hadsereg. most meg szabadok vagyunk.
Hiller István hozzátette, ez pedig azt jelenti, hogy több a lehetőség, de ugyanakkor nagyobb is a felelősség. A politikus szerint azt kell elérni, hogy unokáink elmondhassák, ennek a nemzedéknek megvolt a lehetősége és élt is vele.
Sikeresnek minősítette az SZDSZ kampányát Kuncze Gábor. A párt elnöke szerint ezt bizonyítja az is, hogy a Szerződés a liberálisokkal című dokumentumot eddig 60 ezeren írták alá. Kuncze Gábor úgy véli, az elmúlt hetekben növekedett a liberális szavazók várható voksolási aktivitása. A választási esélyekről szólva hangsúlyozta, nőtt a liberálisok támogatottsága.
Egyre többen látják, amit a munkét végén nyilvánosságra hozott közvéleménykutatási eredmények is erősítenek, hogy a 2006-os választás, a 2006-os kormány alakítás rajtunk liberálisokon múlik.
Populista Pite, liberális Linzer, mézes madzag melánzs. Egyebek mellett ezek találhatók az MDF Normális Magyarországért kávézójának étlapján. A párt ezekkel szemben Normális Magyarországért dobostortát ajánl, amelynek szilárd a teteje, mint az MDF elkötelezettsége amellett, hogy őszinte, felelős és békés közéletre van szükség. A kínálat bemutatásakor Dávid Ibolya azt mondta, az MSZP és az SZDSZ felelőtlen költségvetési hiányt növelő politikája hosszú távon megrontotta Magyarország versenyképességét, a Fidesz pedig baloldali eszmékkel, a mindent megoldó állam hamis illúziójával próbál választást nyerni.
Csak két párt összesen 6000 milliárd forintnyi ígéretet halmozott föl. Ha ezt beváltják, a magyar gazdaság összeomlik.
Felgyújtották a martélyi polgármester kerítését. Anyagi kár nem keletkezett. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság garázdaságvédségének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen szakértő bevonásával büntető eljárást indított.
Balogh János nénak, Mártéi község polgármesterének és független képviselőjelöltnek nem volt ma nyugodt az éjszakája.
Éjfél előtt arra lettem figyelmes, hogy hatalmas tűzlángok szállnak föl a kerítés mellett, de akkor már a lányom is szaladt hozzám kiabálva, petárda durranásokra lettünk figyelmesek.
Úgy nézett ki, hogy gumiba szerelt valamilyen éghető anyag, és abban beleszerelt különböző robbanószerek, tehát petárdától is lehet robbanóanyag is, ami nagyon nagy hanggal járt, nagyon nagy fénnyel járt, magasan 3-4 méter magasságban látszódott, és ezeket a tüzeket fékeztük meg.
Volt egy csomag is, ebben az ajándék papírtáskában egy kenyér van ketté törve, elvitték a nyomozók. Valamikor én ősszel egy fenyegető levelet kaptam, ebben a fenyegető levélben leírták, hogy robbantani fognak az irodámban, lakhatatlanná teszik a házamat, amennyiben a mártéi csatornázást nem állítatom le.
Milyen megdöbbentettek az események, amik Mártéjon történtek. Ezek a nemtelen eszközök minden politikus és minden jóérzésű magyar ember számára elítélendők. Őszintén reméljük azt, hogy a Magyar Köztársaság rendőrsége mindent megtesz az ügy felderítésére és a tetteseket elő fogja állítani.
Elkészült a keleti pályaudvarnál az új metró kijáró szerkezete. Új aszfaltborítást kapott a Barostér felszíni része is. Elkészült az új aluljáró és megújult a Kerepesi úti parkoló is. Demszky Gábor főpolgármester azt mondta, ez a térrendezés jó példája annak, hogy miként újulnak meg a jövőben Budapest felszínei. Ma délután Kassán a Rodostói ház udvarán felavatták II. Rákóczi Ferenc bronzszobrát. Az alkotása a Magyar Állam ajándéka a fejedelem városának, Rákóczi születésének 330. és kassai újratemetésének 100. évfordulója alkalmából. A helyszínről Szaniszló Ferenc tudósít.
Györfi Sándor Munkácsi díjas művész alkotását Vas Lajos a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára adta át. Ez lesz II. Rákóczi Ferenc első köztéri emlékműve Kassán. Az ünnepséget egyébként szlovák nacionalisták kis csoportja próbálta megzavarni, sikertelenül. Ugyanezen a napon Vas Lajos magyar-szlovák örökségvédelmi megállapodást írt alá a kassai magyar főkonzulátus épületében Bíró Ágnessel, a szlovák kormány kulturális államtitkárával. A megállapodás szerint a magyar állam felvidéki magyar vonatkozású emlékhelyek restaurálásához nyújt támogatást.
elhunyt Balkai Géza Jászai Mari díjas színművész rendező. A kritikusok szerint Fanyar egyénisége jól érvényesült az összetett negatív figurák életrekeltésében, majd minden nagy szerepet eljátszott és minden szerepét jól játszott el. Balkai Géza nem csak színész volt, az Eres 9 Pince Színházban több rendezése is műsoron van, köztük Molnár Ferenctől, a Lilium Vörösmarty Mihálytól, a Csongor és Tünde, valamint Szépernő és Beket darabja. Ezen kívül versmondást tanított, 54 évesen érte a halál. Kedves nézőink, a híradót látták, köszönöm figyelmüket. Rövidesen tehát kezdődik a sport, azt követően pedig a közbeszédet ajánlom figyelmükbe. Viszontlátásra, szép hetet kívánok!
Jó estét kívánok! A Bozsik Détári kettős kinevezésével eldőlt, hogy nem lesz külföldi kapitánya a magyar labdarúgó válogatottnak, de ez nem jelenti azt, hogy ne vennénk igénybe külföldi szakember segítségét. A Kisteleki István által megálmodott technikai, igazgatói poszttal kapcsolatosan több név is felröppent, döntés még nincs, ám az sokat sejtett, hogy az angol John Gregory ma délelőtt több órán át tárgyalt az MLS-ben. Néhány héttel ezelőtt hívott meg az elnök úr, hogy beszélgessek vele és a vezetőség többi tagjával. Pontos részletekben nem nagyon mentünk bele, inkább csak általánosságban beszéltünk a magyar futball jelenlegi helyzetéről. Az utánpótlás csapatok ugyan értek el figyelemre méltó eredményeket a közelmúltban, de a felnőtt válogatott már 20 éve nem jutott ki a világversenyekre, ami azt jelzi, hogy az önök labdarúgása komoly válságban van.
Ezt sajnos jól látja az angol edző, arról viszont nem tud vagy nem akar semmi konkrétumot mondani, hogy milyen feladatot vállalna az MLS-ben.
Itt nem az a kérdés, hogy nekem mihez lenne kedvem, hanem az, hogy az elnökségnek mik a céljai velem. Hivatalosan még nem állapodtunk meg semmiben, csak beszélgettünk arról, hogy mik a vezetők céljai, és ezek elérésében hogyan tudnék én segíteni nekik. A Pécs férfi kosárlabda csapatánál megtalálták a legalkalmasabb szemét a szakmai igazgatói posztra. Holnaptól Stojan Ivkovics, a Pécs 41 éves játékosa segíti így módon is csapatát. A várakozásoknak megfelelően Kazincz Barcik a Kaposvár döntőre kerül sor a férfi röplabda extraligában, miután ma mindkét együttes harmadszor is nyert a MAFC, illetve a Kecskemét ellen. A teniszmérkőzéseken általában a háló túloldalán lévő ellenféllel kell felvenni a harcot, de néha pályán kívüli akadályokat is le kell győzni, mint például Egyiptomnak a mieink elleni hétvégi Davis Kupa mérkőzés előtt.
A magyar-egyiptomi párharc csak pénteken kezdődik Hódmezővásárhelyen, ahol remélhetőleg magyar sikernek örülhetünk majd. De az afrikaiaknak már az utazással is voltak problémáik.
Úgy volt, hogy ma érkeznek, de ők későn kezdték el Kairóból a vízumokat intézni, és ezért elcsúsztak, aztán hétvégén ugye nem lehetett intézni, szóval holnap érkeznek.
A vízum problémák miatt attól is lehetett tartani, hogy elmarad a találkozó.
Volt erről szó, hogyha a, mondjuk a Davis Kupa bizottság az mondta, hogyha nem tudom hány napon belül nem kapják meg a vízumot, ami mondom nem a magyarok hibája volt, Akkor el kell halasztani, de nem lesz elhalasztani, lesz tartva a mérkőzés.
Amerről mi természetesen beszámolunk majd. Hétfői hagyományainknak megfelelően nemzetközi labdarúgással zárunk, ezúttal a spanyol és a francia bajnokságból mutatunk gólokat.
6 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatának szeretett volna véget vetni hazai környezetben a fehérmezes Valencia Cádiz ellen, és gyorsan vezetést is szerzett David Villa góljával. A 12. percben egyenlítettek a vendégek Fernando Enrique szemfülességének köszönhetően. Bő fél óra után Anhulo gondoskodott arról, nehogy nagyon belelkesedjenek a kadiziak, sőt a 35. percben David Navarro felhőfejesével gyakorlatilag már a 3 pontról döntött. A második félidő a duplázás egyében telt, előbb Anhulo szerezte meg második gólját a meccsen, majd 4-2 után David Villa tette ugyanazt, 18-ra növelve góljai számát a ligában. A záró találatot Cesma González jegyezte alaposan megtornáztatva Cañizares-t. 5-3-as győzelmével a Valencia feljött a harmadik helyre, és harcban maradt a második, selejtező nélküli BL hely megszerzéséért.
A Lyon utcahosszal vezeti a francia bajnokságot és ismét győződ, de a 33. forduló kapcsán mégis mindenkinek a Paris Saint-Germain és Pauleta neve fog beugrani. A portugál ugyanis egy fél idő alatt mesterhármast ért el a második helyen álló Bordeaux ellen. Pauleta már a 7. percben beköszönte egy fejes góllal, amire ballábas lövésével Perea még válaszolni tudott a 22. percben. A 38-ban aztán újra a hazaiak 9-ese került helyzetbe, ám Denilson visszahúzta őt a 16-oson belül, így büntetőhöz jutottak a párizsiak. Pauleta a 11-est már zavartalanul értékesíthette. A félidő végén Pauletát megint nem kísérték kellő figyelemmel a vendégvédők, amit a portugál újabb góllal büntetett, így az ő mesterhármasával győzött 3-1-re a fővárosi csapat. A mi csapatunk minden munkatársa nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kedves nézőink, jó estét kívánok! A rendkívüli árvíz helyzet szempontjából semmiképpen sem jó hír, hogy bizony ezen a héten továbbra is változékony, igazi szeszélyes áprilisi napok állnak előttünk, hiszen északnyugat-nyugat felől továbbra is folyamatosan érik el a Kárpát-medencét a változó nedvesség tartalmú, de egyelőre még enyhe léghullámok. Ma éjszaka elsősorban délnyugaton kell számítani további csapadékra, változóan felhős lesz majd felettünk az ég. A hőmérséklet hajnalra 3 és 8 fokig csökken majd, a szél pedig északnyugatira fordul és helyenként megerősödik. Aztán holnap délelőtt már inkább csak keleten fordulhat elő újabb eső, illetve zápor. Változóan felhős lesz majd az ég, a szél továbbra is északnyugati marad, délután pedig a helyenként beboruló ég mellett akár a nap is előbújhat 1-2 órára, a hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között tetőzik majd. A frontérzékenyeknek fronthatással ugyan nem kell számolniuk, de azt hiszem ez a szeszélyes időjárás sokakat megvisel, úgyhogy mindenképpen vigyázzanak magukra. És akkor most lássuk a folytatást. Szerdán a Kárpát-medence nagy részén számítani lehet napsütésre. A nap második felétől nyugat felől ismét megnövekszik majd a felhőzet, ott fordulhat elő eső, illetve zápor. A hőmérséklet azonban még kell 14 és 20 fok között alakul majd. Aztán csütörtökön Kárpát-medence szerte beborul az ég, szinte mindenütt számítani kell esőre, záporra, és a hőmérséklet is visszaesik, általában 8 és 16 fok között alakul majd a csúcsérték. A hét utolsó munkanapján pedig ismét előbújhat már a nap, változóan felhős lesz az ég, a hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul majd, és újabb csapadékra inkább a déli területeken lehet számítani. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Autonómia. Önrendelkezés.
Holnap reggel is nagyon várom Önöket a képernyők elé. Szó lesz az ismeretlen eredetű húsokról, illetve arról, hogy vajon hol érdemes és hogyan vásárolni az ünnepek előtt. Aztán szó lesz arról is, hogy vajon rendet vágnak-e a reptéri taxisok között, és hogyan. Végül pedig Verkes doktor is itt lesz velünk, aki ezúttal az Önök kérdéseire válaszol majd. Úgyhogy várjuk Önöket holnap reggel is.
Kormányzásból felkészült. Erről kívánja meggyőzni a választópolgárokat a 4 parlamenti párt miniszterelnök jelöltje április 6-án. Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor, Dávid Ibolya és Kunce Gábor másfél órásra tervezett vitáját a Duna Televízió csütörtökön 19 órától élőben közvetíti. Nézze a vitát a Duna Televízióban!